Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. A keresztény ember számára ez az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Az advent szó a latin adventus domini kifejezése utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az élet urát. Újkori szimbóluma ennek az adventi koszorú, a fenyőágakból font koszorú 4 gyertyája az időszak 4 vasárnapjára utal, a 3 lila gyertya a bűnbánatot, az 1 rózsaszín pedig azt jelzi, hogy van okunk az örvendezése is, mert már közel van a megváltó eljövetele. Varga Mihály jelenlegi pénzügyminisztert jelöli a Magyar Nemzeti Bank következő elnökének Orbán Viktor, hangzott el reggel a Kossuth Rádióban. Matolcsy György 2. ciklusát tölti a jegybank élén, így munkáját márciustól már nem folytathatja. A leköszönő vezető eredményeit méltatta a miniszterelnök, kiemelve a devizahitelesek ügyének rendezését, amely nélkül több ezer magyar család ment volna csődbe. Számos kiváló képességű közgazdászunk van, a kormányfő szerint a legkiszámíthatóbb és legmegbízhatóbb szakember Varga Mihály, ezért választotta őt a posztra. Varga Mihály a Facebookon közölte, megtisztelőnek tartja a miniszterelnök felkérését, és elfogadja azt. A pénzügyminiszter azt írta, Orbán Viktor megtisztelő felkérését át köszönettel elfogadom, jövőbeni munkámmal is Magyarország stabilitását és gyarapodását szolgálom. A tárcavezető hozzátette, megtisztelő, hogy 4800 napon át nemzetgazdasági, majd pénzügyminiszterként szolgálhatta a hazáját. A hét elején megszületett a 3 éves bérmegállapodás, emlékeztettek a Kossuth Rádióban. Jövőre a minimálbér 9%-kal emelkedik, a garantált bérminimum pedig 7-tel. Orbán Viktor emlékeztetett, erről megállapodnia a munkaadóknak és a munkavállalóknak kellett, a kormánynak közvetítő szerepe volt. A miniszterelnök persze annak örül, ha minél magasabb jövedelmek vannak az országban. Szeretnék, hogy a minimálbér emelkedése feljebb tolja a többi fizetést is, és az átlagjövedelem majd eléri az 1 millió forintot. A 3 év együtt 40%-os emelést ad ki, történelmi léptékű a megállapodás, tette hozzá a kormányfő, hiszen a legkisebb bér a jövő évi 9 után 2026-ban 13-27-ben 14%-kal nő, a kormány ehhez megadja a kellő segítséget, de kell a termelékenység és a hatékonyság növelése is, hívta fel a figyelmet. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai javaslatai szerint ők kisebb adókat, kevesebb adminisztrációt, fejlesztéseket támogató programokat szeretnének, amelyekre a forrásokat a gazdasági növekedésből lehet előteremteni. Idén októberben közel 4.700.000-en dolgoztak, azaz immárom több mint egy éve tartósan magas szinten mozog a foglalkoztatottak száma, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Az októberben látott minimális csökkenés abból adódik, hogy tavaly ősszel történelmi mértékben kiemelkedő volt a szint, kommentálta a jelentést Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat kiemelt célja 2010 óta egyértelmű, aki akar és tud, az dolgozhasson. Elmondta azt is, a kormány teljesítette a 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv első pontját, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodás jött létre, emlékeztetett ő is. Hétvégén parlamenti választásokat tartanak Romániában, miközben az elnökválasztás első fordulójában váratlan események történtek, hangzott el a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, nekünk az a fontos, hogy elegen elmenjenek szavazni az ottani magyar közösség részéről, hogy megfelelő képviseletük legyen a következő parlamenti ciklusban. A miniszterelnök azt mondta, ha a kellő súllyal képviseltetik magukat a törvényhozásban, akkor könnyebb segíteni nekik az anyaországból. Kelemen Hunor, az RMDS elnök jelöltje, az első fordulóban kiváló munkát végzett, bár reális esélye nem volt annak, hogy győzzön, tette hozzá a kormányfő. Romániában elrendelte a szavazatok újraszámlálását az alkotmánybíróság két elnök jelölt kérésére. Óvásukban illegális kampányfinanszírozással vádolták meg az első helyen végzett Kalin Georgescu független jelöltet. A román legfelsőbb védelmi tanács pedig megállapította, hogy a TikTok szabálytalanul járt el a választásokon, és Georgescu javára befolyásolta a voksolás eredményét. Végül az időjárásról, bár lesznek felhősebb térségek és időszakok, holnap általában több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, a szél több helyen lesz szélénk. A hőmérséklet szombaton hajnalban 0 és plusz 2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. November 28-án emlékezünk Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai szakember halálának 68. évfordulójára. Ezen apropóból a most következő riportban a Gundel családról és a hozzájuk kapcsolódó Gundel ételekről beszélgetek Barancó Attila séffel.
Gundel család egy nagyon híres vendéglős dinasztia. A 19. század elejéig nyúlik vissza a család története. Az egyik leghíresebb Gundel az Gundel János volt. Az ő nevéhez fűződik, hogy az akkori, a 19. század végi budapesti nagy szállodák vendéglőket bérelte, például az István főherceg szállodának ő volt a bérlője, vagy a későbbi Gundel étterem, ami az Állatkerti úton van, akkor Van Petics vendéglőnek hívták, azt is ő kezdte még el bérelni. És ő volt akkoriban a budapesti vendéglátóipari testületnek tulajdonképpen a vezetője, tehát az iparkamarának a vezetője. De nem is ő volt a leghíresebb Gundel, hanem a fia Károly, akinek a nevéhez fűződik ugye a mai Gundel étterem is, de hosszú éveken ő volt a bérlője, egészen az államosításig, 48-ig a Gellért szálloda, gyógyszálloda, éttermének, kávéházának, presszójának. Gundel Károly, hogy úgy mondjam, teljes egészében egy mindenre kiterjedő szakember volt. Külföldön tanult, tehát édesapja nagy gondot fordított a tanítatására, Franciaországban, Németországban, Svájcban tanulta a vendéglátós mesterséget. Szállodai szakember is volt, mert például az első fizetett állása az a Tátra Lomnici szállodának a vezetése volt, tehát ő volt a szálloda igazgatója. Majd később átvette édesapjától a Van Petics vendéglőt, és utána fel is vette az ő nevét, tehát Gundelre keresztelték. Ő maga is aktívan főzött, tehát kreált ételeket, és a magyar konyhában nagyon sok Gundel néven található étel van, de más ételek is az ő nevéhez fűződnek, ami szintén most már úgy tartunk számon, hogy magyaros ételek, amit ugyan ő, mivel egy nagyon szerény ember volt, nem akart mindent az ő nevéről elnevezni, hanem nála nagyon sok híres szakácsmester, szakácsművész dolgozott. Rákóczi János, ő nevéhez fűződik a Rákóczi túrós lepény, ez az ő kreációja, vagy például a Kedvesi borjúborda, ez egy Kedvesi nevű főszakács, aki szintén nála dolgozott, illetve nagyon sok étel, ami a Gellértről lett elnevezve, tehát parfé Gellértmódra, vagy a Gellért saláta, de a Városligeti vendéglőről, hogy ott sem minden Gundel legyen, van ilyen, hogy Liget saláta. Ez mind-mind tulajdonképpen Gundel Károly nevéhez fűződik, ezeknek a kreációja. Például a somlói galuska, ugye egy tipikus magyar étel, magyar desszert különlegesség. Ez például nem egy szakács nevéhez fűződik, hanem ezt egy főpincér, aki 16 évig volt a Gundel Károlynál főpincér, ő kreálta ezt az ételt. És maga Gundel János nevezte el, ugye a Somlóhegyről, somlói galuskának. Mivel egy nemzeti elkötelezettségű embernek érezte magát, megpróbálta a magyar hagyományokat is feleleveníteni. Például egy nagyon híres étel kreációja, a Gundel tokány. A tokány ugye egy kimondottan magyaros étel, attól tokány, hogy a hús, ami el van készítve, az csíkokra van vágva. Na most ő ezt egy elegáns módon bélszínből készítette, libamájjal, spárgafejekkel, zöldborsóval, habartojással. Tehát a kor szokásainak megfelelő nagypolgári stílusban készítette ezt az ételkreációt, de mégis, mivel hogy tokány, ott volt ez a magyaros jelleg. Megemlíthetnénk azt az érdekességet, hogy a vendégei tiszteletére is kreált ételeket, Például van egy étel, a pittsburghi borjúborda, ami szintén bevonulta a gasztronómia történetbe. Pittsburgh város polgármestere járt Budapesten, és adott egy bankettet, és az ő tiszteletére kreált egy ilyen ételt, és ez azóta is az étlapon szerepel. De ezt a hagyományt a mai Gundel is megőrizte, miután 1991-ben privatizálták a Gundel éttermet, a főszakács Kalla Kálmán II. Erzsébet angol királynő tiszteletére szintén kreált egy ételt, a borjú szűz II. Erzsébet királyné módra, ami 1991-től szintén az állandó étlapján szerepel a Gundel étteremnek. Hát ebből is látjuk, hogy a hagyományokat azokat mai napig nem feledték, és próbálják megőrizni ennek a nagyhírű vendéglátós mesternek az emlékét az ételekben és szokásokban is.
A főételek és a különböző ételek mellett természetesen édességeket, desszerteket is elneveztek a Gundelekről. Vannak bizony olyan receptek, amelyek kifejezetten Gundel Károly nevéhez kapcsolódnak. Említsünk meg most közülük néhányat.
Gundel palacsinta. Meg kell, hogy jegyezzem zárójelben, nem úgy készítik, ahogy az eredeti recept van adva, és ennek ellenére Gundel palacsintának nevezik, mert egy simán diókrémmel töltött palacsinta csokoládé öntettel ettől még nem Gundel. Gundel ezt egy nagyon igényesen, tehát az akkori kor főúri, nagypolgári szokásainak megfelelően nagyon gazdagon készítette, ugyanis a mazsolának legalább egy éjszakán át kellett ázni a rumban. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy egy kimondottan, erőteljesen rumos ízű palacsinta készüljön. Beáztatták előző éjszaka a megtisztított mazsolát. Akkoriban cukrozott, kandírozott narancshéjat használtak hozzá, de ha ma valaki el akarja készíteni, friss narancshéjat is használhat hozzá, vékonyan lehámozva, hogy a sárga része ne kerüljön bele, csíkokra vágja, és kevés cukros vízben megfőzi, lehűti, leszűri. A darádiót nem szabad nagyon apróra, tehát lisszerűre darálni, de ne is legyen durva. Érezni kell, hogy a dió az darabos, és a dió íz így jobban kijön. Tejszínben kell felfőzni vajjal, hozzá kell tenni a mazsolát, a narancshéjat és rumot. Majd amikor krémes állagú a diókrém, akkor lehúzzuk a tűzről és állni hagyjuk. A kisütött palacsintákat ezzel a diókrémmel kell megtölteni, és mindenképpen a Gundel palacsintának henger alakúnak kell lennie. Tehát ez egy jellegzetessége, sok helyen háromszögre hajtják, de az eredeti Gundel recept szerint henger alakúra van készítve a palacsinta, és a betöltött palacsintát még tovább pirítják egy picit a palacsinta sütőbe, mind a két oldalát, hogy picit ropogós legyen a felülete. Tehát valódi olvasztott csokoládéból, kakaóporból, tejszínből, vajból és tejből készül, sok-sok rummal. Tulajdonképpen a hozzávalókat vízgőz fölött össze kell melegíteni, és elkészül a csokoládé öntet, de semmiképpen sem szabad kispórolni belőle a csokoládét, a tejszínt és a rum. Ez tulajdonképpen a Gundel palacsintának az eredeti, autentikus receptje. De említsünk meg még más édességeket is, ami ugye a Gundel nevekhez fűződik. A somlói galuska, ami szintén a Gundel étteremben készült, mint kreáció. Ez Gollerics Károly főpincér nevéhez fűződik, mint már említettem, ő 16 évig volt a Városligeti Gundel étterem vezető főpincére. Ez egy általános recept. Ezeknek a recepteknek az a titka, hogy nem szabad semmit kispórolni belőle, és akkor valóban ízletes lesz. Tehát itt valóban háromféle piskót alapot kell sütni, ugye az egyiket dióval keverve, a másikat kakaóporral, és a harmadikat hagyjuk natúran fehér színűre, és semmiképpen sem pudingporból készítsük a sárga krémet, hanem vegyük a fáradtságot és főzzünk valódi tojásból, valódi módon vaníliakrémet, és ezzel töltsük meg a piskót alapokat. Soha ne a kiszaggatott galuskára öntsük a csokoládé öntetet, hanem először a habot spricceljük rá, és csak utána csepegtessük meg csokoládé öntettel, sokkal elegánsabb, és kevésbé gejl lesz az ételünk. Ugye Rákóczi János konyhafőnök kreációját, aki szintén hosszú éveken keresztül volt a Gellért szálló, ami ugye szintén Gundel által bérelt étterem volt, a Gellért szálló konyhájának a főszakácsa. Ő még arról is híres, hogy a miskolci, illetve lilafüredi palota szállónak is hosszú éveken keresztül volt a főszakácsa. Ő kreálta ezt az ételt, tipikusan magyaros étel, omlós vajas tésztából készül túróval. Ezt a túrót is hozzá kell tennünk, hogy ebben a formában igazából a magyar konyha használja. Sem a német, sem a francia nem használja ebbe a morzsalékos, lecsepegtetett formában. És hát maga a sárga barack lekvár, amit kecskeméti barack pálinkával kell elkeverni, és azzal ízesíteni, ettől lesz igazán hiteles és autentikus, de hát mivel a mester így kreálta, így is lesz finom. Mindenképpen régen egy étel csak úgy kerülhetett étlapra, hogyha annak teljes körű sikere volt, tehát mind a szakmában, mind a vendégek körében. Hát ezek az ételek, amiket ugye még hát ma is tartanak étlapon, illetve mondhatjuk azt, hogy a gasztronómiai történetbe bevonultak, fényes bizonyíték annak, hogy ezek kiváló ételek, és hát mint ilyen, fönn fognak maradni nagyon sokáig. Ne vegyék rossz néven a kedves hallgatók, azt mondom, hogy egy jó étel kreációja, mint Bachnak a muzsikája, hogy esetleg több évszázadon keresztül is fennmaradhat.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Műsorunk folytatásában Vantal Gábor éttermi mesterrel néhány tésztás variáció receptjét ismertetjük. Milyen ételek, milyen alapanyagok a tészták?
Magas szénhidrát tartalma van-e a tésztás ételeknek, viszont nagy az energiatartalma, éppen ezért nagyon szeretik mezőgazdaságban fizikai munkát végzők fogyasztani a tésztából készült ételeket, hiszen olyan kitartást, olyan energiát ad nekik, amely ez a kemény fizikai munkához elegendő energiát tud felhalmozni a szervezetben. Éppen ezért, ha csak a klasszikus tésztákat említjük, ami egy gránátos kocka, ismertem nevén a krumplis tészta, vagy egy káposztás kocka, amit háziasszonyok nagyon-nagyon sokszor készítettek éppen is aránylag gyorsan elkészülő étel, de ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a magyar vendéglátás is nagyon szívesen nyúl vissza ezekhez a tésztaételekhez, és ismételten előtérbe kerülnek azok a tészták, amelyeket már rég elfelejtettünk, hiszen nagy éttermek, vendéglátóegységek ismét nagy szeretettel nyúlnak például egy tojásos nokedlihez, amit azt mondjuk, hogy egyszerű étel, de viszont elfelejtettük, és most ismét használja a vendéglátás.
A tésztás ételek két csoportra oszthatóak, sós tészták és édes tészták.
Alapvetően ez a két csoport van a tésztákon belül, így igaz, a tésztás megosztásban a sós tésztákat inkább főételként, kiegészítő ételként fogyasztjuk, még az édes tésztákat pedig a menüsor, vagy éppen az ételsor befejezését követően úgynevezett desszertként fogyasztjuk leginkább. Értelemszerű ebből kevesebb adagot adunk, még a sós tésztából valamivel nagyobb mennyiséget adunk a vendégeknek.
Először talán kezdjük a sós tésztákkal kapcsolatos receptekkel. Egy kapros tejfölös lepényt készíthetünk, na de hogyan?
Egy végtelenül egyszerű tésztáról van szó. Egy sóskelt tésztát kell, hogy készítsünk a lisztből, élesztőből, sóból, zsírból, és hogyha ebből elkészítettük a tésztát, akkor egy vékony tepsibe kell, hogy kinyújtsuk. Ezt követően a tejfölt egy olyan 10 dekányi liszttel és a finomra vágott kaporral jól elkeverjük, ugyancsak hozzákeverjük az egész tojásokat, amit ráöntünk arra a tepsibe kiterített tésztára, amit előtte már elkészítettünk. Ezt a tésztát a tepsivel együtt sütőbe tesszük, és körülbelül 40 percig kell, hogy süssük. Egy középmeleg sütőben kell, hogy elkészítsük. Akkor jó igazán ez a lepényünk, tehát a tészta és az elkészített töltelékkel elkészült lepény, amikor egy ilyen 2,5-3 cm vastag ez a lepény, és hagyjuk kihűlni, és ezt követően tudjuk szeletelni. Egy nagyon kellemes kiegészítő étel lehet az étkezésünknek ez a kapros lepény, túrós lepény.
Mi a mai alkalomra egy mákos perec receptjével készültünk. Ez hogyan készülhet?
Ennek a ételünknek is az alapja egy tészta természetesen, hiszen ahhoz, hogy tésztát kapjunk, mi kell? Kell liszt, ebben az esetben még élesztő, só, tejföl, és ebből egy ilyen könnyű tésztát készítünk, ami ilyen galuska puhaságú kell, hogy legyen, ezt jól összekeverjük, margarint szükséges ez a tésztához, és a margarint liszttel keverjük el, ezt jól összegyúrjuk, hozzákeverjük az előző tésztát, amit a élesztővel, illetve a liszttel már elkészítettünk. Ha ezt jól összegyúrjuk, akkor utána elkezdjük felsöndörgetni, feldaraboljuk ezt az egészet, aztán vékonyra sodorjuk, azt hiszem, hogy háziasszonyoknak ezt nem kell mondani, vékony ilyen kisúnyi vastagságúra kell, hogy sodorjuk, és ebből a sodor tésztából pereceket készítünk. Perecformát megint azt hiszem, hogy mindenki ismeri, aki háziasszonyként dolgozik. És akkor ezt a perecet felverjük az egész tojást, ezt az egész tojást rákenjük a perecekre, és mielőtt még megszáradna ez a tojás, akkor egész mágszemekkel meghintjük, megszórjuk ezeket a pereceket, és ugyancsak középmeleg sütőben kell, hogy süssük. Ez egy 20-25 perc alatt elkészül ez a perec, utána adható a vendégeinknek.
Egy érdekes nevű recepttel készültünk. Mi is ennek a neve?
Stíriai metélt a neve ennek az ételnek. Ez egy klasszikus melegkonyhai tészta, és nagyon finom, hogyha jól van elkészítve, egy nagyon finom ételt kell, hogy kapjunk belőle. A lényeg az, hogy krumpli nyomón át kell, hogy törjük a túrót, ezt követően liszttel kell, hogy összekeverjük, kevés sót kell hozzá, a tojásokat és a tejfölt összekeverjük, és ugyancsak ez a túró töltelékhez kell, hogy öntsük, és ezt az egészet összegyúrjuk. Na most, hogyha ezt jól összegyúrtuk, akkor kisúnyi vastagságúra kell ugyancsak kinyújtanunk ezt a tésztát, ezt követően ezt a tésztából 3-4 cm-es hosszú darabokat kell, hogy vágjunk, és ugyanúgy, mint egy rendes tésztát, lobogó, sós vízben ki kell, hogy főzzük. Ezt kifőztük, leöblítjük, és hagyjuk kihűlni, lecsurgatjuk. Egy másik tálban elkészítjük a úgynevezett töltelékszerű anyagot, zsírt, cukrot és tojássárgát kell, hogy habosra keverjünk, hozzáadjuk a vaníliacukrot, reszelt citromhéjat, és belekeverünk még lazításképpen egy kevés tejfölt is, ha maradt a tésztából. A következő része a tojás fehérjét habbá kell, hogy verjünk, jó kemény habot kell, hogy verjünk, és ezt is hozzá kell, hogy keverjük ehhez a tésztához. Ezt követően a kifőtt tésztát ezzel a masszával, tehát ezzel a kemény habos, tojáshabos masszával össze kell, hogy keverjük, és tepsibe, egy mély tepsibe kell, hogy ezt az egészet lerakjuk. Vigyáznunk kell, hogy jó laza legyen ez az egész tészta. Középmeleg sütőbe kell, hogy süssük, ez azt jelenti, hogy ilyen 200-220 fokos sütőben rózsaszínre sütjük ezt az egészet, hagyjuk kihűlni, majd pedig kocka formájúra szeletelve vágjuk, és vaníliás pócukorral megszórva hintjük meg a végén, mikor az asztalra kerül ez a sütemény vagy desszerttészta.
Nagyon sok háztartásban szívesen fogyasztanak almát is, és minden olyan ételt, minden olyan süteményt, amelyhez az alma mint alapanyag elengedhetetlen. Ilyen recept például a jonatános rácsos linze receptje is. Ehhez, ha jól gondolom, akkor jonatán almára van szükségünk.
Valóban, nagyon sok olyan háztartás van még, ahol ez az almafajta megterem, hiszen most már nagyon sok helyütt inkább csak ennek a más válfajai találhatók, de ezt a jonatán almát nagyon szépen lehet a konyhába kezelni, éppen ezért ehhez a süteményhez is, azt hiszem ez egy közismert sütemény, és nem fogunk sok újdonságot mondani gyakorló asszonyoknak, de van biztos olyan, aki nem ismeri. A jonatán almát megtisztítjuk, és vékony szeletekre vágjuk, vagy hogyha nem szeletre vágjuk, akkor egy ilyen középvastagságú reszelővel kell, hogy lereszeljük az almát. A diót gorombára vágjuk, vagy éppen gorombára daráljuk, tehát ez azt jelenti, hogy nem túl finomra. A mazsolát mindenképpen be kell, hogy áztassuk, és ezt összekeverjük a töltelék többi anyagával. A töltelék többi anyaga jelen esetben egy kevés kristálycukor, zsemlemorzsa, kevés fahéj, vaníliacukor és egy kevés citromhéj, reszelt citromhéj. Ahhoz, hogy ebből tészta legyen, el kell, hogy készítsük a tésztát értelemszerű. A lisztet vajjal kell, hogy morzsalékosra alakítsuk, ehhez hozzátesszük a porcukrot, majd összegyúrjuk az egészet, kevés citromhéjjal, sóval ízesíthetjük, a tojássárgát telekavarjuk ebbe a tésztába, és így pihentetjük ezt a tésztát körülbelül egy olyan fél órás ideig. Ezt követően, amikor megpihent a tésztán, körülbelül 1 cm vastagságúra kell, hogy kinyújtsuk, a tepsibe elhelyezzük ezt a tésztát, egy 180-200 fokos sütőbe félig kell körülbelül, hogy megsüssük, miután megsült, a korábban elkészített vagy közben elkészített alma tölteléket, az előbb elmondottak szerint, akár szeletelve, akár reszelve, rátesszük erre a tésztára, és a maradék tésztákból, hiszen úgy kell, hogy készítsük a tésztát, hogy maradjon tészta, a maradék tésztából vékony kis gyufaszálnyi vastag, vagy egy picivel vastagabb rudacskákat sodrunk, és ezt a tésztát berácsozzuk ezzel a tésztával a süteményünket, és utána visszatesszük a sütőbe értelemszerű, és készre sütjük. Magyarul ennyi ez a Jonatános rácsos linzer, tehát azért mondom, hogy aki ismeri, valószínű, hogy már készítette, vagy hasonlót biztos, hogy készített.
Most egy olyan édesség receptje következik, amely sokunk kedvenc édességem. Szilvás gombóc a neve, és nagyon sokan biztos tudják is, hogy hogyan készülhet a finom szilvás gombóc. Mi azonban most ezzel a recepttel kapcsolatban néhány praktikus információval is kiegészítjük a házi asszonyok tudását.
Az igazi szilvás gombóc mindig odahaza készül, tehát nem mireli termékként fogyasztjuk az igazi szilvás gombócot. Éppen ezért mégis szükséges hozzá, tehát burgonya, leginkább liszt. A burgonyából, lisztből, vajból tésztát készítünk, ezt jól összekeverjük, és miután kinyújtottuk, olyan 5x6x5-ös, 6x6-os cm nagyságú kis négyzeteket formázunk, olyan 0,5 cm vastagságú legyen ez a tésztánk, szilvát teszünk bele, kimagozott szilvát, és a szilvamag közepébe mokka cukrot teszünk, amit fahéjjal, őrölt fahéjjal ízesítünk meg. Ezt követően ezeket a négyzet alakú kis tésztákat felhajtjuk a négy sarkából, és a kezünk között gombócokat formázunk, és az ismert módon már bő lobogó vízbe kifőzzük ezeket a gombócokat, és ezt követően zsemlemorzsát kell, hogy pirítsunk, zsemlemorzsát megpirítjuk vajon, vagy valamilyen zsíradékon, ezt beletesszük üvegtálba, és a kifőtt gombócokat rakjuk aztán az üvegtálba, és várunk vele egy picit, hogy meghűljön, és csak utána, hagyományos módon utána kell, hogy összerázzuk, összeforgassuk ebbe a zsemlemorzsába, hiszen különben összetapad. A másik, amire vigyáznunk kell a főzéskor, hogy nem szabad belenyúlkálni a főzőlébe, és nem szabad kavargatni a gombócokat, hiszen az, amikor megfő, az feljön a víz tetejére, tehát hagynunk kell, hogy önmagától jöjjön fel, mert hogyha ott elkezdjük kavargatni, akkor összeütődnek, egymáshoz ütődnek, és eldeformálódik a gombóc, nem igazán lesz gombóc formájú. Most, amit még tudnunk kell erről, és itt jönnek a praktikumok, hogy ha meg akarunk győződni, hogy megfőtte a gombócunk, akkor esetleg hústűvel megszúrjuk a gombócot, és hogyha rátapad a tészta, akkor értelemszerűen még nem kész, tehát akkor még hagyjuk főni. Ha viszont már nem tapad a hústűr, akkor értelemszerűen, hogy megfőtt. De nem csak szilvából készíthetjük ezt, hanem készíthetjük negyedet, barackból, megyből, és ebben az időszakban, hiszen a szilva is őszi gyümölcs, de még szőlőből is készíthetjük, tehát egy szőlővel rakott gombócot is készíthetünk ugyanilyen módon, amikor pedig vendég elé tesszük, értelemszerűen egy fahéjas porcukorral hintjük meg, és forrón tesszük a vendégeink elé.
A mai alkalomra készültünk még egy recepttel, a Varga Béles receptjével. Azt hiszem, sokunk kedvence, a legfontosabb összetevője a túró. Hogyan készülhet a Varga Béles?
A Varga Béles is kétféleképpen készülhet. Az egyik az a hagyományos, a saját készítésű rétes tésztából, vagy pedig a rétes labból, amit nagyon szívesen használ ma már szinte minden háziasszony. Maradjunk ennél a változatnál, amikor rétes labból készítjük ezt a Varga Bélest. A rétes lapunkat, amit korábban mirelitként megvettük, vagy előhűtött állapotba beletesszük a tepsibe, amit ki kell, hogy vajazzunk, zsemlemorzsával meg kell, hogy szórjunk, ezt követően belerakjuk a rétes lapokat. A rétes lapokat meg kell, hogy kenjük olvasztott vajjal, hogy ne tapadjanak össze, és közben elkészítjük a tölteléket. Ugyancsak olyan módszerrel, mint korábban már említettük, krumpli nyomón át kell, hogy nyomjuk a túrót, át kell, hogy törjük a túrót, és finom tésztát kell, hogy készítsünk hozzá. Finom metéltet javaslok, általában azt kifőzzük ugyanúgy, és ezzel a túróval, mazsolával, amit ugyancsak beáztatunk, mazsolával összekeverjük, ízesítetjük vaníliacukorral, citromhéjjal ezt a tölteléket, és ehhez is elengedhetetlen a tojásfehérje hab, amit nagyon keményre kell, hogy verjünk, hiszen akkor lesz igazán rezgős a vargabélesünk, hogyha ebbe a tojásfehérje habba ezt az előbb elmondott alkatrészeket, tehát a túrót, a finom metéltet, a mazsolát belekeverjük, és ez laza állagú lesz. Na most ezt a tölteléket kell, hogy beletegyük a rétes lappal borított tepsibe, egy magas tepsibe, és hogy miután ezt beletettük ebbe a magas tepsibe, ugyancsak rétes lappal kell, hogy lezárjuk, de értelemszerű, hogy ezt is le kell, hogy vajazzuk vagy olajozzuk, és ezt is egy nem túl meleg, egy ilyen középmeleg 180 fok, 200 fokos sütőben sütjük, és miután megsült, a sütés idejét is egy olyan 25-30 perc, miután megsült, hagyjuk egy picit kihűlni, kockára vágjuk, és fahéjas porcukorral kínáljuk igazán a vendégnek, leginkább ez az ízesítése, és mint említettem, akkor jó a vargabéles, miután a tányérra került, akkor rezeg, mint a kocsonya, tehát úgynevezett rezgős vargabéles, az az igazi.
Az elmúlt percekben Vantal Gábor éttermi mesterrel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, százcsávás magyar és cigány lakosságú kisfalu Erdélyben, a Kisküküllő völgyében. A falu magyar lakosai nagyon érdekes, egyházi eredetű, több szólamú énekkultúrát őriznek, amit aztán alkalmaznak a világi énekekhez, mulatságokhoz is. Az igényes hallású közönség a 20. század elején hívta a faluba betelepedni a cigány muzsikusokat, hogy kiszolgálják az akkori zenés-táncos szórakozási igényeket. Leszármazottaik a mai napig a környék elismert muzsikusai, azonban az ízlés és a divatok változásával odahaza már nincs igény arra a vonós tánczenei hagyományra, ami egy-két nemzedékkel ezelőtt még általános volt Erdélyben. A százcsábási zenekar a falu legjobb vonós zenészeiből alakult együttes. A világhírű jelző nem tekinthető túlzásnak, hiszen a zenészek a világ számos országában koncerteztek már, Szlovákiában, Szlovéniában, Németországban, Svájcban, Hollandiában, Belgiumban, az Egyesült Államokban és Japánban is. Portréfilm is készült a zenekarról, melyet a 2003-as filmszemlén mutattak be, a Százcsávási Banda címmel. Nos, ennyi bevezető után zenéjen nekünk a Százcsávás Banda. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk! Thank you.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szász Csávás Banda felvételeit hallották. A műsort Túri Sarolta készítettem. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben szó lesz arról, hogy Munkácsi kiállítás nyílt a Szép Művészeti Múzeumban. Eszter Horvát fotóin a sarkvidéki éjszakát tanulmányozhatjuk a Kapa központban. Már látható a mozikban Török Zoltán harmadik egészestés természetfilmje, a Változó vadon, az Én éjszakom. Valamint karácsonyi ifjúsági előadásra készül az Opera gyermekkara. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című összeállításunkban az egyházban lévő közösség és a szervezetfejlesztés lesz a téma. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkban Tartot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz a Boldog Gizella katolikus óvoda megáldásáról, és egy biokertészetet is meglátogatunk. Előzetesünkben Hajdú Anikót hallják Tartról.
Jöttek is a kertet megnézni, minősíteni, aztán voltunk bent a eredményhirdetésen is, hát a falusi legszebb kertje első helyezést elhoztuk.
Gratulálok!
Köszönjük szépen! És hát ugye emléklappal járt is egy nagyon nagy ilyen ajándékcsomaggal, nagyon örültünk neki, és nagyon boldogok voltunk, hogy azért a munkánk gyümölcse, igen, azért kaptunk egy ilyen kis emléklapot.
15 órától irgalmasság óráját hallanak, majd Boldog Frejne Demetz Józsefről emlékezik meg, dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel, Dér Gabriella színművésznő. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese az advent időszakáról, mint a testi-lelki készülődés és várakozás idejéről elmélkedik. A 16 órai hírek után kezdődik Kívánság műsorunk, ezt követi az Iránytű. Mai adásunkban folytatjuk túránkat Lilafüreden, ezúttal az Anna barlangba látogatunk. Idegenvezetőnk Polgár Anasztázia, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság barlangvezetője lesz. Következzen részlet Molnár András műsorából, ami egy kétrészes sorozat első része lesz.
Hát nagyon érdekes ez a része a barlangnak, mert eddig végig olyan részekről beszéltünk, ahol kidalt fák, elhalt növények peregtek be a patakmederbe, és a vízben lévő mész így épült rá, így kérgezte be őket. Itt fölöttünk a mennyezeten moha és moszatfonatok milliárdjait lehet látni természetesen elkövesedve, és ami ennek a teremnek a nagyon nagy érdekessége, hogy ezek a moha telepek itt is éltek.
17 órakor regionális híreket, akkor esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiunk EGRI stúdiójából. 18 óra 30 perckor kezdődik a Közelkép, melyben a Miskolci Szent Imre templom templombúcsújára látogatunk el. Bakos Tamás atyát, Maklári plébánost, teológiai tanárt hallják.
Ha végignézzük a Bibliát, Isten szentjeinek az életét, Ábrahám, Jákob, Mózes, Péter vagy Pál, akkor nem teljesen hibátlan embereket látunk. Az életszentség nem egyenlő a morális hibátlansággal. Mondjuk így, hogy van benne hiba százalék. Ezt az Isten belekalkulálja. Hogy nem a minden tekintetben való morális hibátlanság a cél. Mert hogy azért érezzük meg, tapasztaljuk, hogy akkor bajba lennénk. A cél az, hogy a nagy döntéseket ne hibázzuk el.
19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk. Mai adásunkban Domonkosi Ágnes nyelvész, szociológus, a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgetünk. 19 és 20 óra között Tokaji frekvenciánkon találkozás című szállításunk szól. Ugyanebben az idősávban Kisújszálláson a görög katolikus egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!